Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 53. epizódja. A science fiction műfaj sokak kedvence. A jövőről olvasni misztikus és izgalmas, főként akkor, amikor a szerzők fantáziája egyszer csak valósággá válik a mi jelenünkben. Na de megismerhető-e a jövő a könyvek által? A héten erre a kérdésre keresem a választ. Segítőtársam és szakértőm ma ebben a témában Böszörményi Nagy Gergely, Közép-Európa egyik legnépszerűbb jövőfesztiválja, a Brain Bar megalkotója lesz. Az Életem könyve rovatban pedig Elek Péter stand-uposssal, vagy ha úgy tetszik, humoristával beszélgetek, aki saját bevallása szerint szeret a kereteken kívül gondolkodni. Az újdonságok érdeklik, ami ósd és elavult, azt újra gondolja. Kiderítem, hogy vajon ez Élete könyvében is szerepet játszik-e. És ahogyan az lenni szokott, én is ajánlok nektek egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számomra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A Felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani, álltam.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a Medikus Presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Olvasóként imádok elmerülni a múlt izgalmas történeteiben, de legalább ennyire élvezem, amikor kortárs szerzők műveiből a jelenről olvasok. Na de mi a helyzet a jövővel? Meg lehet ismerni a jövőt könyvekből? Az eheti epizódban egy könyvmúj jövő fanatikussal keresem a választ erre a kérdésre. Böszörményi Nagy Gergely a Design Terminál vezetőjeként tehetséges fiatal vállalkozók jövőjét egyengeti, a Brain Barral pedig megálmodta és megalkotta Közép-Európa legnépszerűbb jövőfesztiválját, ahol a hazai és nemzetközi előadók és a látogatók közösen gondolkodnak az emberiség jövőjét érintő legizgalmasabb kérdésekről. Emellett a Mandiner heti lapban lassan egy éve állandó rovatot vezet, amiben a jövőről szóló legjobb könyveket mutatja be az olvasóknak, de korán sem sci-fi regényeket, ahogyan azt elsőre gondolnánk, hanem non-fiction alkotásokat. Gergő, sokszor halljuk, hogy a múlton rágódás és a jövőnkön való aggódás helyett próbáljunk meg minden erőnkkel a jelenben lenni. Nos, még hogyha el is fogadod ezt a tanácsot a hétköznapjaidban, a jövő a te mindennapjaidat keresztül szövi. Miért foglalkoztat ennyire?
Egy nagy ajándék az életemben az, hogy meg tudtam maradni gyereknek. A gyerekeket izgatja a jövő, valamilyen módon szeretnek róla spekulálni, és a képzelő erejüket úgy fejlesztik, hogy elképzelik. És aztán ha tehetik, akkor meg is építik, meg is ácsolják azt a kis várat, vagy azt a makettet, ami szerintük a jövőről szól, és nekem megadatott az a, mondhatjuk, hogy luxus, hogy ezzel a gyermeki lelkülettel, vagy lelkesedéssel, vagy képzelőerővel töltöm be a mindennapjaimat, a munkámat is. Egy olyan csapattal dolgozom együtt a mindennapokban, ami a jövő vállalkozásait építi, meg szervez egy olyan fesztivált, ami a jövő nagy kérdéseit mutatja be, vitatja meg. Nagyon lényeges az, hogy ennek aztán legyen következménye mindennapokra, és egyébként az életünket éljük úgy, hogy azokat a trendeket, azokat a vektorokat, amiket azonosítunk, hogy a jövő merés és hogyan is fog alakulni, azokat azért használjuk az életünkben, és tegyünk úgy, akár beszéltünk a környezetvédelemről, akár a személyes kapcsolatokról, a barátságok megőrzéséről vagy fejlesztéséről, hogy azok jövőképesek legyenek. A jövőképesség szó az életemben fontos szerepet tölt be. Ez arról szól, hogy a változásokat, amik a világban zajlanak körülöttünk, azt a saját javunkra, meg a közösségünk javára tudjuk fordítani.
Ha már fesztivál, a Brain Bart 6. alkalommal rendezitek meg idén először online lesz. Hogyan készültök erre? Azért így nagyon más lesz.
Az idei egy furcsa év, de nekünk azért nem akkora szívás, nem akkora nehézség, mint mondjuk a zenei fesztiváloknak, hiszen koncerteket talán nincs is értelme, nem a hagyományos formában tartani, most jobb híján. Persze ezzel is próbálkoznak a világban sok helyen nálunk is, de ott az igazi élményt nehéz áttérni képernyőn keresztül. A tudás átadásnak, az információ átadásnak, az inspirációnak nagyon fontos szintén a fizikai közeg, és a Brain Barnál minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a fizikai élményre, az atmoszférára, a fizikai találkozásokra előadó és közönség között. De nem lehetetlen a mi esetünkben, egy ilyen fesztivál esetében azért nem lehetetlen ez képernyőn keresztül sem. Mi azt gondoljuk, hogy a közönség egy kicsit elfáradt az online előadásokban, most a tavaszi lezárások alatt, és már rengeteg online konferencia volt és fut a mai napig. Ezért és a Brain Bar hagyományaihoz hűen szeretnénk mi egy kicsit többet, vagy mást, vagy izgalmasabbat alkotni. És ezért egy showműsorszerű konferenciát, fesztivált kell elképzelni, szeptember közepén lesz majd. Facebookon fogjuk közvetíteni, tehát nem lesz fizetős, ingyenes lesz mindenkinek, és könnyen hozzáférhető lesz mindenkinek a hírfolyamában. És az lesz a lényege, hogy a legizgalmasabb kérdésekről a vírus utáni újrakezdés keretében, tehát a gazdaság újraépítésétől a klímaváltozás kezelésén keresztül egészen a kiberbiztonságig, mindenféle témában nagyon izgalmas online viták, beszélgetések fognak zajlani, és olyan módon, és talán ez a legfontosabb, hogy a közönség abban aktívan bekapcsolódhat. Tehát mi az offline élményt, azt az élményt, hogy a közönség elmondhassa a véleményét, híres, ismert, neves előadóknak feltehesse a kérdéseit, akár vitatkozhasson velük, ezt biztosítsuk az új keretek között is. Úgyhogy egy saját formátumot, egy soha korábban nem látott formátumot fejlesztünk erre az alkalomra.
Igen, ezt mondjuk el azoknak, akik esetleg még nem voltak, vagy nem találkoztak a Brain Bar fesztivállal, hogy ami miatt nagyon más, mint a többi, és számomra például elképesztően szimpatikus, hogy nagyon nemzetközi, és nagyon különlegesek ezek a formátumok, talk show-szerű színpadi elemek vannak a fesztiválon, tényleg ez a vita is, amit említettél, nagyon különleges, tehát tényleg nem egy hagyományos rendezvényről beszélünk, az meg különösen jó, hogyha online is kicsit izgalmasabb lesz, mert én is ezt tapasztaltam, hogy sokan elfáradtak már az online közvetítésekbe, úgyhogy kíváncsian várjuk a fesztivált. A Mandinerben neked van egy könyves rovatod, és ugyan ide is hoztál könyveket, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, miket hoztál magaddal, de azért beszéljünk a rovatról. 50 könyv a jövőről a címe a rovatodnak, hétről hétre egy-egy izgalmas könyvet mutatsz be. Nekem már elárultad, hogy egyébként ez úgy működik, hogy heti 2-3-at elolvasol, és ebből választod ki, melyik az az egy, úgyhogy azt hiszem, hogy elég sokat olvasol, és elég kevesen olvasnak ennyit. És azt írod ebben a rovatban, hogy akadt köztük frissen publikált munka, épp úgy, ahogyan réges-régen megjelent kötet, ami összeköti őket, hogy kiváló útjelzőként szolgálnak a jövőhöz. Szóval mind-mind jövőt érintő témák, amik lázban tartanak, és amelyek ről írsz. Kezdjük az, hogy jut időd ennyit olvasni.
Ez az időbeosztás történet, sokszor szokták kérdezni, nekem egy ilyen térhajlítás-szerű dolognak tűnik, tehát akár meddig nyújthatjuk, tágíthatjuk az időnket, ha jó rendszert viszünk bele. Tehát sokkal-sokkal több minden fér bele egy napba, vagy egy hétbe, mint azt elsőre gondolnánk. A strukturálásnak óriási szerepe van ebben, és ezt nekem is meg kellett tanulni ennél a rovatnál. Ez elején egy kicsit úgy éreztem az első pár hétben, hogy túlvállaltam magam azzal, hogy minden héten írjak egy könyvrecenziót, de aztán most már azt gondolom, hogy ez a természetes része az életemnek, és úgy élem meg, és most már, hogy szeptemberben az első 50 könyvnek a végére érek, én jeleztem is a szerkesztőknek, hogy szeretném, ha az 50 könyv a jövőről rovat, valójában 100 könyv a jövőről rovat lenne, és folytatnám még további egy évig, mert most már nem is tudom elképzelni a hetemet anélkül, hogy ne olvasnék ennyit, és ne írnék róla.
Ami engem foglalkoztat különösen, és hát nem titok, hogy te ajánlottad nekem. Ez pedig az Olvasó agyról szóló könyv. De Marianne Wolf agykutatónak a Reader Come Home című könyve ez, amit ajánlottál is a rovatodban, és mint mondtam, te ajánlottad nekem, ami arról szól, hogy a digitális világ mennyire nyomot hagy az olvasókon, hogy a képernyő alapú olvasás mennyire átprogramozza az agyat. Elképesztően izgalmas kérdéseket boncolgat, és szerintem a podcastben nagyon ide kapcsolódik most, hogy egy picit beszéljünk róla. Ugye az alapvető felvetés egyáltalán az, hogy miért fontos az agyműködés szempontjából az olvasás.
Hát igen, ez amennyire triviálisnak vagy banálisnak tűnik ez a kérdés, annyira izgalmas. Az olvasás az agy számára a szerző szerint azért annyira lényeges, még egyszer egy agykutatóról van szó, tehát nem egy egyszerű szemlélőről, ez a szakterülete tehát, mert hogy az olvasás segít a saját egyéni perspektívákon kívüli valóságokat megismerni. Ez az egyetlen útja annak, hogy kívül tudjunk helyezkedni a saját testünkön, saját szemléletmódunkon, saját egyedi világképünkön, és megismerjünk más szemléleteket is, vagy más nézőpontokat is. És amivel ő foglalkozik, az az, hogy vajon van-e különbség az agyra gyakorolt hatás szempontjából a között, az információ között, amit egy könyvben magunk elé veszünk és elolvasunk, és amit mondjuk a Facebook newsfeed-jének a pörgetésével magunkével teszünk információt. És ő arra jutott a kísérletei során, hogy nagyon masszív és nagyon nyugtalanító a különbség. Pontosan az olvasás lényegét, az, hogy más perspektívákat is megismerünk a sajátunkon kívül, azt lebontja az internetes gyors információ fogyasztás, a képernyőn keresztüli informálódás. Ugyanis nagyon hamar ráállt az emberi agy arra, hogy az online szövegkörnyezetből csak azokat az információkat keresse ki, és dolgozza fel, és fogadja be, amik a saját már meglévő véleményét megerősítik. Emellett egy másik nagyon súlyos probléma a rövidtávú memóriára gyakorolt hatás. Nem túlzás, ez konkrétan szerepel ez az adat a könyvben, hogy csak az elmúlt egy évtizedben a felmérések, kutatások szerint a rövidtávú memória kapacitása az aktív online életet élő embereknek 50%-kal csökkent. Tehát itt nem árnyalatnyi különbségekről beszélünk, hanem egy evolúciós vagy élettani szempontból drámaian gyors folyamatról, aminek őszintén nem tudom, hogy hol a vége, mert a számítógépeket nem fog kikapcsolni senki. Itt nem csak az olvasás forog kockán, hanem ahogy a szerző fogalmaz, a polgári értékek is. Tehát a polgári társadalomban, amit megszoktunk, vagy amit szeretünk, vagy amit idealizálunk, abban az egymásra való odafigyelés, a dolgok mélységi megismerése, meg egyébként az öröm az, hogy egy jó könyv, egy izgalmas párbeszéd gyönyörködtetni tudjon, és most hosszan sorolhatnánk még, azok elvesznek, és ezáltal valóban a memória, a türelem, az elmélyülésnek a képessége az kiveszik, és ez sokak szerint egyfajta zombi üzemmódhoz vagy életmódhoz vezet tömegesen a társadalomban.
Fú, nagyon jó, hogy erről beszéltünk, szóval Reader Come Home, aki nagyon izgatott a témát, illetően a szerezze be és olvassa el, de legalábbis Gergőnek a Mondinere cikkét mindenképpen. És szerinted mit olvassunk? Hoztál magad a három könyvet?
Igen, három könyvet hoztam, három nagyon különbözőt, három olyat, ami rendkívül közel áll hozzám, van, amelyik már 20-25 éve, van, amelyik az elmúlt évekbe került közel a szívemhez, és van egészen friss élmény is, így válogattam össze. Az első, amit hoztam, Szerbanta a naplójegyzetei. Szerbanta az egyik olyan magyar, aki miatt a magyarokról sokan azt tartják, különösen az angol szász nyelv területen, hogy mi a Marsról jöttünk, annyira különleges elme volt, és ha az ember elolvassa az Utas és Holdvilágot, vagy a Pendragon legendát, akkor ezt tudja, de ami igazán szívbe markoló szerintem az a naplójegyzetei, hogy ő egészen kis gyerekként mennyire mély és különleges lélek és elme volt már. Egy egészen pallérozott, kivételes zseniről beszélünk, és az, hogy ő hogyan írta le iskolaéveit, az őt érő, ugye egy gyenge testalkatú, kicsit szerencsétlen megjelenésű srácról van szó, az őt érő igazságtalanságokat, hogy élte meg az első szerelmeit, hogy élte meg családi hátterének a megértését, megélését, akkor megértette, hogy ő honnan jön, amikor feldolgozta a zsidóságát, amikor feldolgozta a magyarságát. Ez a könyv nagyon-nagyon nagy hatással volt rám, és igazából aki a 20. századi Magyarországot érteni szeretné, annak egy komoly érték a forgatása, és azért hoztam el, mert Szerbanta a naplójegyzeteit talán kevesebben ismerik, mint az ő sikerkönyveit, és mindenkinek ajánlom. A másik, amit hoztam John Lukácstól, vagy Lukács Jánostól, a magyar származású történész legendától, a Budapest 1900. Ennek a könyvnek a műfaján gondolkoztam a idefelé jövet, és nem tudnám meghatározni, ez egy történeti munka, de valójában egy mese. Arról ír John Lukács, hogy Budapest milyen volt 1900-ban. Azt a fajta békebeli világot, a korzózástól a kávéházak világáig, azt a fajta keveredést, ami az itteni németség, az itteni zsidóság, a magyarok és sok-sok más náció keveredéséből kijött. Azt az elképesztő gyors fejlődést, azt a színes társadalmat, azt a szórakoztató pesti humort, ami akkor megvetette a lábát, és azóta legendás egyébként. Amikor egy pesti vicc az hamarabb átért Budáról Pestre, vagy fordítva, mint egy ember, aki átkelt a hídon. Ezt a világot örökíti meg, hihetetlenül szórakoztató, és időtlen történet. Segít nekünk visszahelyezkedni abba, hogy hogyan is éltek a magyarok, meg milyen is volt Budapest 120 évvel ezelőtt. Ha szabad egy kis záróját tennem, azért ez egy figyelmeztetés is. Tudjuk azt, hogy nem sokkal 1900 után mi minden következett a világban. Tőlünk nem messze, aztán Magyarországon is. És az, hogy a békebeliség, a prosperitás, a jólét, a felhőtlenség, az mennyire törékeny, arról ez a könyv is tanúskodik. A harmadik, amit hoztam, az egy nagyon friss élmény, múlt héten olvastam, egy képregény, Hack a címe, egy olyan spekulatív képregényről beszélünk. Mi arról szól, hogy mi lett volna, hogyha Superman ott marad Smallville-ben a kisvárosban, és ő csak egy helyi srác lesz. Megvannak ugyanazok a szuperképességei Hacknak, mint amiket a tévéfilmekből, meg a sorozatokból ismerünk, de nem ment el Metropolisba, nem lett nagymenő újságíró, nem lett médiasztár, hanem benzinkutas lett a kisvárosban. Úgy viszi tovább az életét, hogy minden reggel, amikor fel kell, akkor eldönti, hogy lesz egy jó cselekedete. És ezek a jó cselekedetek mindennapi dolgok. És ez a történet arról szól, és azért fontos szerintem, mert a szuperhősöknek a fétisét éljük. Világszerte átvették a legnépszerűbb filmek helyét a képregényfilmek, a DC Comics és a Marvel univerzum, és egy picit egészségtennek látom ezt. Tehát azt gondolom, hogy amikor már a tét az minden egyes alkalommal a világ megmentése, vagy a földön kívül kell a leszámolás, akkor a mindennapi emberi történeteket egy kicsit háttérbe szorítják ezek a személyek, ezek az alakzatok, ezek az utánozhatatlan karakterek, akikre úgysem tudunk hasonlítani, akiknek a mércének úgysem tudunk megfelelni. És itt ez a képregény azért nagyon izgalmas, mert arról szól, hogy a saját utcádban is lehetsz hős, és a szuperhősség az nézhet ki egészen másképp is, és egészen megközelíthető, egészen megugorható dolog, ahhoz képest, mint amit a mozivásznon mostanság látunk. Nagyot futott ez a képregény, egy kult képregény most már alig néhány év elteltével Amerikában, és állítólag gondolkodnak arról, hogy legyen ebből is film, de addig is mindenkinek ajánlom, mert egy egyedi és nagyon szerethető világképet képvisel.
Hát lenyűgöztem mind a hárommal, de főleg tudod, mint gondolkodtam közben, hogy mennyire érdekes, hogy a jövőről beszélgetünk, a jövő átszövi a mindennapjaidat, ez a fő témád, és közben, jó mondjuk a képregényt leszámítva, mind a kettő vastagon a múltról szól.
Ez is a 40-es, 50-es évek Amerikában
játszódik. Akkor mind a három gyakorlatilag a múltról szól azért, ez nagyon
szerintem
érdekes.
Nagyon veszélyes az, hogyha a jövőről úgy spekulálunk, hogy nem veszük figyelembe, hogy honnan jövünk. Ebben sokan belefeledkeznek, elkövetik azt a hibát, hogy ezt ilyen techno-utópistának hívják ezt a fajta megközelítést, amikor csak azért, mert most több lehetőségünk van, mint a múltban, technológiai okokból elsősorban, azt gondoljuk, hogy megspórolható a múltról felhalmozott tudás. És ez nem így van. A történelem ismétli magát, az emberi karakter, az emberi jellem az elmúlt 130 ezer évben olyan nagyon sokat nem változott. Van egyfajta generációs emlékezet, 2-3 generációra visszamenőleg emlékszünk, mondjuk borzalmakra, de azáltal, hogy például a II. Világháború az egyre távolabb kerül, az esélye növekszik újabb hasonló eseményeknek, mert egyre kevesebb az élő kapcsolat, és az élő történet, és a családi asztalnál elmesélt sztori. És ezért a múltról olvasni, művelődni, az az alapja annak, hogy értelmesen hozzá tudjunk szólni a jövőhöz.
Időről időre felkapottá válik a tudományos világnak egy-egy szereplője, akik az emberiség lebilincselő múltjáról, jelenéről, vagy épp a jövőiről mesélnek. Az okos, tudós emberek gondolatainak kiemelt jelentőséget biztosítunk, vagy tulajdonítunk. Ott van például Stephen Hawking, vagy ott volt Stephen Hawking, de itt van most a tudományos popstárként számon tartott Harari, akinek hát Obama, Merkel, vagy éppen Bill Gates pózol a könyveivel, és tényleg egy popstár gyakorlatilag. Mi a helyzet velük? Sokszor azt látom, hogy egyfajta orákulomként tetszelegnek, és már lassan minden témában nyilatkoznak. És mi a helyzet az ő könyveikkel, hogyha már a jövőről beszélünk? Hiszen azért például Harari-t fogják meg sokan, hogyha szeretnének mondjuk valamit megtudni a tudományos világból és a jövőről.
Hát a popsztárok, és szerintem jól mondtad, hogy popsztárokról beszélünk, a popsztárok mögött mindig van egy mitológia, és a mitológiát a helyén kell kezelni, ahogy egy klasszikus popsztárnál, úgy egy intellektuális popsztárnál is. A Yuval Harari egy kiemelkedő képességű történész, írt egy zseniális könyvet, a Sapiens című könyvet, az első nagy nemzetközi bestsellerét, és elsősorban nem azért zseniális, mert sok új információt jelenített meg, hanem azért, ahogy szintetizálta a már meglévő tudást. Ebben ő azt gondolom, hogy elsősorban írói tehetség, szerkesztői tehetség, történetmesélői tehetség. Nem elsősorban arról van szó, hogy ő felkutatott olyan tényeket, amiket korábban nem olvashattunk volna. Ami ezután történt, az szerintem már problémás. Azt követő könyvei először is gyengébbek, és látszott, hogy ő nagyon gyorsan ki szeretné használni a sikert, és minél több könyvet szeretne minél hamarabb eladni, és minél hamarabb felépíteni, és robosztussá emelni az ő személyes márkáját, ami egy legitim törekvés mindenki részéről. Azonban ezek a könyvek már zsurnalisztább, felszínesebb jellegű írományok. Amikor az ember Yuval Harari-t olvas, akár nyilatkozatait mondjuk a Covid kapcsán, akár társadalmi, igazságossági, aktuálpolitikai kérdésekben, akkor látni kell azt, hogy ő egy történész, akinek a szakterülete a keresztes háborúk. És pont. A véleménye más területeken pontosan olyan releváns, mint bármelyikünké. Ugyanez volt szerintem a probléma Stephen Hawkinggal is, aki egy szűk szakterületnek a zsenie volt, mindenki által elismert zsenie, és ő is egy kiváló történetmesélő volt, egy jó kommunikátor volt, de a végén már minden kérdésben nyilatkozott, és a nagy nemzetközi lapok, bármit is mondott bármiről, címlapon hozták, hiszen azt Stephen Hawking mondta, pedig nem biztos, hogy jobban érthet hozzá, mint bárki más, egyszerűen csak a szakmai brandja olyan erős volt, hogy már orákulunként tekintettek rá. Ennek van veszélye, és erre hírfogyasztóként, tájékozódó emberként minden ilyen popsztárnál oda kell figyelnünk.
De ezért a Sapiens-t ajánlod akkor?
Sapiens mindenképpen, ha egy könyvet kell tőle, akkor ezt a könyvet, a többi szerintem gyengébb, de ez valóban zseniális.
Az elején azt a kérdést tettem fel, hogy a jövő megismerhető a könyvekből. Szerintem megkaptuk rá a választ, hogy a jövő megismerhető a könyvekből, de főleg akkor, hogyha a múlttal is tisztában vagyunk, amit szintén az olvasással és a könyvek által tudunk igazán megismerni. Gergő, nagyon köszönöm a beszélgetést, iszonyú jó dolgokat mondtál, és nagyon tetszettek a könyvek, amiket ajánlottál. Remélem lesz időm mindegyiket elolvasni, bár ahogy mondtad, az idő teljesen relatív, úgyhogy majd valahogy máshogy menedzseljük az időnket is lesz mindegyikre. És egy nagyon fontos dolog, Brain Bar. Vegyetek részt a rendezvényen, idén először online, szeptember közepén. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Apukámtól tanultam ezt, mert ő is azt mondta, hogy ha egy oldalt is olvasol lefekvés előtt, és azonnal belealszol, hidd el, hogy már az is számít. Szilágyi Csenge vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Elek Péter humorista a vendégem. Peti a Comedy Central TV csatorna Magyarország szereplek című humoristákat kereső tehetségkutatójában tűnt fel először, ezután Debrecenből Budapestre költözött, és rohamléptekben indult be a karrierje a stand-up világában. Mostanra példaképeivel osztja meg a színpadot. Tiszteli a humor nagyágyúit, a szakma nagyjait, amiről pedig úgy véli, hogy ózsdi vagy elavult, arra próbál más perspektívából tekinteni, a kereteken kívül gondolkodni és megújítani azt. Peti, azt hiszem, hogy fiatalkorodtól tudatosan készültél erre a pályára. A humor mögött már korán megláttad a hivatás lehetőségét. Hogyan emlékszel vissza erre?
Nem tudtam még régen, hogy van ilyen munka, hogy stand-up comedy, nem tudtuk, hogy létezik ez a dolog, csak simán nagyon vonzott engem ez egész világ, meg nagyon szerettem a vígjátékokat megnézni, az ilyen hát vicces filmeket, sorozatokat, és valahogy mindig nagyon érdekelt ez a dolog. És amikor megtudtam, hogy van ilyen, hogy stand-up, 2008-ban, amikor a Showdel Club elindult itt Magyarországon, akkor égett be talán, hogy ez lesz az, amit én szeretnék csinálni. És erre készültem, így treníroztam magamat otthon, egy kis jegyzetekkel, meg úgy mindig ott volt a fejemben, bármit csináltam, hogy oké, hogy most ezt csinálom, meg oké, hogy most pultosként vagy pohár szedőként dolgozok, de egyszer majd ez lesz amúgy.
De túl volt egy ilyen sugallatot tulajdonképpen. Hogyan készül erre valaki, aki mondjuk a humorból szeretne majd élni? Váltod a tehetségkutató lehetőségét? Meg mondod, hogy persze írogattál föl ötleteket, vagy stand-upokat tartottál a barátaidnak? Vagy hogy készül erre valaki?
Nem tartottam szerencséjükre mindenki szerencsén esteket. Hát jegyzeteltem inkább csak úgy magamnak, meg úgy próbáltam, tehát elemző, analitikus attitűddel szemlélni minden humoros ingert, hogy ez miért vicces, ez az miért nem vicces, és valahogy így kikaparni magamnak a kis eszenciát a dolgoknak mindig, amiket majd én tudok hasznosítani.
És olyan ez, mint a, hogy valahova mész, akkor mindig azt kérik, hogy mondj valami viccet, vagy poénkodj, vagy hogy kell ezt elképzelni.
Ez előfordul. De ez igazából ez kicsit idegesítő, de szerintem, hogyha odajönne, hogy humoristus, hogy nem lennék az, akkor biztos én is ezt csinálnám neki, hogy mondj valami vicceset, szóval abszolút megértem ezt.
Egy interjúban mesélted, hogy a kezdetekben nagyon lámpalázas voltál, de túl vagy már ezen. Hogyan lettél túl rajta?
De emlékszem ahhoz képest, hogy amikor először csináltam, tehát úgy voltam vele 5 percenként, én hazamegyek, hogy ezt nem csinálom, tehát hogy rosszul vagyok, meggondoltam magam, inkább megyek újságot ki, hogy nem akarom csinálni, mindig ez volt, és azért most már hál' Istennek nem ezeket kell leküzdenem előtte, hanem már úgy azért könnyebben megy.
Azért akartam csak erről beszélni, azért jó téma ez, mert szerintem sokan küzdenek ezzel, és ez arról is szól, hogy lépjünk ki a kereteink közül, lépjünk ki a komfortzónánkból, merjük megtenni azt, amire lehet, hogy vágyunk.
Igen, hát jobban szerettem ezt csinálni, még jobban szeretném csinálni, mint amennyire izgulok, és akkor az úgy segít. Ha nem szeretném, hát akkor minek izgulj, akkor tényleg hazamennék, de így megér izgulni kicsit, aztán megcsinálni.
Hogy látod, hogy mit változott a humor az elmúlt évtizedekben?
Hát szerintem elég sokat, főleg az internetnek köszönhetően. Ezrével jönnek a mémek, vicces tartalmak, viccek, ha az ember nem is akarja, akkor is.
Te is erre építed az Instagramodat, folyamatosan vicceseket posztolsz.
Hát igen, tehát az inger küszöb az nagyon-nagyon magasan van már, és ezzel együtt szerintem egyre több nyilván az ilyen viszonylag olcsóbban előállítható vicc, tehát mondjuk egy angol mém lemásolva, 20-szor megosztva, vagy már rossz minőségű 2 pixel. Tehát, hogy ilyen sokkal felszínesebb lett valahogy az egész dolog, mint mondjuk régen, nem tudom, hát voltak ugye a kabarék, vicckönyv, meg rádiókabaré, és nem érte annyi vicces inger az ember szerintem, mint manapság.
De akkor nehezebb is kitűnni.
Hát igen, az embereknek az igénye a minőségi humorra az azért úgy megmaradt, tehát hogy még mindig járnak színházba az emberek, meg stand-up comedy előadásokra. Ugye annak ellenére, hogy ezek alapján az lehetne a trend, hogy akkor senki se jár, mert ott vannak a mémek, de valahogy a mémek mégse helyettesítik a stand-upot, meg a rádió kabarét, meg ezeket a dolgokat. Szóval mondjuk az ilyen 80-as évekhez képest mondjuk az ilyen szóviccek, azok, amik ma már szerintem olyan avitnak tűnnek. Jó, 1-2 szóvicc az, hogy bele lehet az egy csempészt nyilván. Tehát a csak ez, csak a nyelvi humor, attól szerintem már úgy az, amin mondjuk hiszen nem teljesen túllépett így a magyar stand-up.
Mennyire működik a humor a könyvekben? Mondtad az elején, hogy filmeket, azért könyveket is olyanokat kerestél, olvastál, amik viccesek voltak. Mennyire működik? Mik azok, amik a legjobbak, és olyan igazán vicces könyvek? Én ritkán olvasok olyat, ami vicces, bevallom. Komolyabbakat olvasok talán.
Amúgy én is. Én is olvasok vicces könyveket annyira. Hát a Királyhegyi Pál első 200 év, azt nagyon szeretem például. Más tempó a könyvbeli humor, mint az élő beszéd, meg a filmek. Hát pont ez a inger gazdagság, hogy nem tud annyira térdet csapkodni manapság egy könyvön, hogy az ember ahhoz szokott, hogy látja, meg hallja, meg minden, és ezért talán manapság már nehezebben tudunk nevetni könyveken. De azért úgy van, amikor olvasok Rejtőt, közül úgy van, hogy röhögök. Meg mit a Fonnegut Macskabölcsöt olvastam a múltkor, és ott vannak nagyon zseniális, abszurd dolgok benne, amik tegít, hát így hangosan röhögtem egy könyv fölött. Hú. Milyen nem menő már.
De nagyon menő. Olvasni is, és nevetni is egy könyvben. Viszont a te könyved nem, az életed könyve az nem vicces könyv. Korántsem, elég komoly könyv, és meg is leptél vele, hiszen ez Hemingwaynek az Akiért a harang szól. Miért ezt választottad életed könyveként?
Én nagyon szeretem a történelmet, és az ezzel kapcsolatos filmeket, meg könyveket. És nekem nagyon tetszik a Hemingwaynek az attitűdje, hogy dolgoz, tehát ő egy ilyen letűnt kor képviselője volt. Ezek a régi értékek, hogy katonának lenni, meg minden, hogy ez már úgy nem olyan menő. Egy ilyen eszenciája valahogy a világháborús korszaknak, meg ilyesmi. Tehát ott, mondjuk az pont nem ebben van a búcsú a fegyverektől, hogy ott van egy olyan jelent, ahol katonaszökevények vannak, hogy dezertálnak az olaszok. És hogy utána megy, és hogy hátba lövi őket. És így ez körülbelül ennyi, ez 2 mondat. És nincsen, tudod, ilyen hosszú okfejtés, hogy de hát ezek az emberek biztos családjukhoz indulnak, és tehát nincs egy körülött egy ilyen lelki vívódás, hanem 2 mondat, hát azok dezertőrök voltak, le kellettük elérni, az kész, és így többet nem ír róluk. Tehát, hogy ez valamsem olyan fura, tudod,
Tehát szereted a szikár stílusát, az, hogy nem hosszú körmondatokba fogalmaz meg a témáit is.
Hát igen, hosszú körmondatok hiányát az kifejezetten kedvem, tehát a Krúdit például nagyon nehezen tudom olvasni. Hát, hogy értem, hogy szabadon asszociál meg atmoszféra, meg millió, de hogy elolvasok három volt, és így mi van? Én ezt érzem, hogy annyira terjengős és színes, hogy nem bírja befogadni az agyam valahogy. De ezzel szemben ugye a Jéghegye, amit alkalmazott, meg olvastam róla, hogy kihúzigatta a fölösleges szavakat, meg a fölösleges jelzőket minden könyve után. Ezt nagyon köszönöm neki, meg szerintem mindenki, tehát hogy így sokkal könnyebb olvasni, és mégse az van, hogy nem azért rövid, mert így szókincse a csávónak, hanem mert így a legtömörebb, és így a legerősebb valahogy.
Meg az is legenda, hogy ha már szerkesztés, és valóban ez volt az elve Hemingwaynek, hogy kihúzgálta a fölösleges szavakat, vagy részegen írt és józanul szerkesztett. De állítólag ez csak legenda is, nem igaz, de ezt is nagyon köszönjük neki.
Igen. Ja, meg hát tényleg ez a mai PC világban, ez se félne be. Tehát az, hogy ebbe a könyvbe is, hogy folyamatosan isznak.
Na de most eddig inkább csak Hemingwayről beszéljünk a konkrét műről, hogy miért éppen ez a Hemingway mű az, akiért a harangszól, ami ennyire megfog téged.
Valamiért nagyon tetszik ez a karakán helytállás, ami a könyvben van, tehát hogy hát ez nyilván kicsit ő amúgy a Jordan, tehát ez a karakán helytállás, ami végig jellemzi őt, hogy ugye ő csatlakozik a spanyol felkelőkhöz, de ugye ő nem spanyol, amerikai, és hát befogadják, mert az ő oldalukon harcol, de azért úgy méregetik, tudod, mert amerikai és nem spanyol. És ez egy ilyen tök nehéz helyzet, ott van az ellenállókkal a hegyekben, igazából haza is mehetne, csak valahogy mégis van valamilyen küldetés tudata, ami őt így oda szólítja, és úgy helytáll. Az egy idegen országban, egy idegen háborúban, idegen emberek között, és mégis úgy tiszteletet vív ki, a karakánó viselkedik, meg olyan tökös csávó ez a Hemingway.
Lehet.
Nem tudom, szerintem ez ilyen példaértékű, nem vagyok annyira hív ennek a lenne sorkatonaság, de azért egy kicsit igazuk van azoknak, akik ezt mondják, egy kicsit néha azt érzem. Aha. És ez olyan tipikus példája ennek.
Számodra egyébként mit jelent az olvasás, mit jelentenek a könyvek? Mert úgy látom azért, hogy itt Krúdit emlegetsz, Hemingwayt emlegetsz, többet olvasol, mint amennyire első körben azt
látszik
gondoltam.
Rajtam.
Nem, mert az elején is azt mondtad, hogy filmek, meg kevésbé olvasás, szóval, hogy azt gondoltam, hogy azért nem egy Hemingwayt, meg Krúdit emlegetsz. Mit jelent az olvasás számodra?
Talán pont emiatt, hogy ennyi audiovizuális inger érezem, mert manapság néha azt érzem, hogy rá kell szólnom magamra, hogy így ezt így visszavenni egy picit. Mert ennek az a vége, hogy videókat nézünk, és így reggeltől estig, és felszínesen jut el hozzánk mindenféle információ, és kicsit néha jó szerintem így olvasni, és közben telefonozni. De amit tegessem néha, és ez is tök rossz, akkor mindig járakom, és akkor na most olvasok. És jó szerintem sokkal ilyen emberléptékűbb korlátozni ezeket az ingereket, és erre a könyvolvasás ez tök jó. Pár ezer éve ez már működik, hogy az emberek könyvet olvasnak, tehát hogy csak van ennek valami speciális varázsa, vagy nem tudom. Hát ezt te jobban éled ezt a dolgot.
Hát meg haszna, te, aki ennyi audiovizuális tartalmat fogyasztasz, mémek, Instagram, videók, szerintem azért többet, mint mondjuk én, vagy az átlag, hogy mennyire marad meg a türelem, meg a figyelem az olvasáshoz? Mert hogy pont nagyon érdekes, az adás első felében beszélgettünk Böszöbényi Nagy Gergővel egy könyvről, a Readers Come Home-ról, ami pont arról beszél, hogy az agykutató szerint mennyire a memóriánkra, a türelmünkre, a figyelmünkre, a mindenünkre hat, hogyha nem papír alapon, meg egyáltalán nem olvasunk. Szóval kíváncsi vagyok, hogy neked megy, le tudod kötni magad? Tudsz figyelni az írott szóra?
A Hemingwayre igen. Uh-huh. A Krúdinál elkalandozok.
Tehát attól függ, hogy mit olvasunk.
Hát nagyon függ attól, hogy mit. Van olyan író, akinek nem érzem ezt, hogy ő úgy szánta ezt, hogy én ezt elolvassam, hanem azt érzem, hogy leült 15 ezer kávéval, mint a Balzac, azt hiszem, és írt nekem oda 40 ezer oldalt, amit szerintem ő se olvasott el utána. És az, amilyen olvasható, az nagyon le tud kötni.
Szerintem ez egy szép zárszó, és szép példa vagy szerintem azoknak is, akik esetleg nagyon sok, vagy már túl sok online tartalmat fogyasztanak, videót fogyasztanak, hogyha igazán jó könyvet választotok, legyen ez akár Hemingwaynek az Akiért a harang szója, akkor az igenis le tud kötni, és nem gond az, hogy nem tudunk odafigyelni. Köszönöm, Peti, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Lapozza 99-re Szabadoságival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. A mai adásban a jövőről beszélgettünk, de mint tisztáztuk, a jövő csak a múlt fényében ismerhető meg igazán. Ezért egy olyan olvasmányt választottam erre a hétre nektek, amely a múltban, egészen pontosan az 56-os forradalom után évek Budapestjén játszódik. Bájos, szerelmes történet Bauer Barbara, a Fényfestő című regénye. Ezen a héten azt ajánlom, hogy ezt olvassátok el. A cselekmény három szálon fut, és a magam részéről imádom az így szerkesztett regényeket, mert mindig izgatott vagyok, hogy az író hogyan oldja meg a szálak egymásba futását, mekkora lesz majd a csattanó, hogyan állnak össze a puzzle darabjai. Ugyan ennél a regénynél elég hamar összeállt nálam a kép, de ez mit sem volna az értékéből. A regényben Cecil, a festő, Budapestre érkezik, hogy inspirációra lejjen, és megfejtse a múltja megválaszolatlan kérdéseit. Persze aztán beköszönt a szerelem, megismeri Endrét, a fiatal jóképű építészt, és a történet egy kicsit bonyolódik, de nem akarok spoilerezni, inkább olvassátok el, és tudjátok meg, hogy mi történik. Tökéletes nyári olvasmányom volt még augusztusban, ami elrepített a 60-as évek Budapestjére, amikor a háború után éppen újjáépült az Erzsébet híd, a Gellért szálló, vagy épp amikor megnyitották a Várkert bazárban az Ifi parkot, ami a korabeli fiatalok törzshelye volt. Rengeteg koncertnek és szabadtéri eseménynek adott otthont, egészen a 90-es évekig, ha nem tévedek, kulthelyként működött. Olyannyira magával ragadott a regény kapcsán ez a korszak, ezt még hadd meséljem el nektek, hogy a híd újjáépítéséről, annak átadásáról és az Ifi park megnyitásáról még számos videót és plusz anyagot megnéztem és elolvastam a neten, és erre biztatlak benneteket is. Szóval még egyszer, Bauer Barbara, a Fényfestő. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 53. epizódja. A következő epizódban a kreativitás lesz a témánk, utána járunk, hogy hogyan lehetünk igazán kreatívak, miért jó egyáltalán, hogyha így élünk, mindezt megtesszük egy új könyv szerzőjével, aki éppen ebben a témában jártas, és erről a témáról írt könyvet. Na meg ajánlunk jobbnál jobb olvasmányokat, amelyeknek köszönhetően ti is kreatívabbakká válhattok. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 52 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio. Ez egy Beaton podcast.